Szeretettel köszöntök mindenkit. Ősszel mondtuk, hogy ez most egy mindössze 6 részes sorozat. Ugye felidézzük, hogy milyen témákról beszéltünk eddig. Az a sorozatunk címe, hogy Isten keresésétől Isten színről színre látásáig. Első alkalommal Isten kereséséről volt szó. Mi okunk van rá, milyen típusai vannak az Isten kereső embereknek. Másodszor arról beszéltünk, hogy milyen úton kereshetjük Istent. Harmadszor arról volt szó, hogy hogyan jön létre az első és alapvető találkozás Isten és az ember között, amikor az ember meggyőződik Isten létezésének a valóságáról, és hogy őt személyesen ismeri. Akkor beszéltünk arról, amit a Biblia újjászületésnek, vagy első és alapvető megtérésnek nevez. A múlt alkalommal pedig az volt a témánk, hogy Isten és ember szövetsége. Hogyan működik? Mit jelent az, hogy az újjászületés vagy a megtérés után egy ember Istennel való szövetségben éli tovább az életét? Az újjászületés és az Istennel való szövetség során az ember, mondhatjuk azt, hogy már egy nagyon szoros és valóságos kapcsolatba kerül Istennel, amit Péter apostol így jellemez, Péter apostol első levele, első fejezetének a 8. versében. Tehát idézem Péter apostol első levele, első fejezetéből a 8. verset. Ugye ezt a Biblia vége felől érdemes keresni. Tehát Péter apostol első levele, első fejezetéből a 8. verset olvasom. Nagyon szép az apostol megfogalmazása, a saját tapasztalatát és minden Istennel járó keresztény ember tapasztalatát így fogalmazza meg, akit mondja Istenről, noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek benne. Még egyszer elolvasom, nem szép ez a Biblia vers? Akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek benne. Ilyen közel kerül az újjászületett és Istennel szövetségben élő ember Istenhez. De az még mindig érvényben van, hogy nem látta őt szemtől szembe. És ez a kérdésünk most, hogy megvalósul-e valamikor az Isten színről színre látása. Ugye ez egy régies kifejezés, mai nyelven így mondanak, szemtől szembe látása. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy a jelenlegi helyzetünk a bűneset óta az, hogy Isten hozzáférhetetlen világosságban lakozik számunkra, és az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja, olvassuk az írásban. János apostol prológusában, az evangélium a prológusában is ezt olvassuk, hogy Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelén van, ő jelentette ki őt. Vagyis csak az ember élet Isten fia, Jézus által alkothatunk fogalmat róla, de az emberek közül senki nem látta. A Biblia első lapjain viszont azt olvassuk, hogy a bűneset előtt nem így volt. Emlékezzünk csak a jelenetre, hogy Isten megjelenik hűvös alkonyatkor az Édenkertben, szólítja az embert. Tehát a teremtés után még színről színre, szemtől szembe kapcsolat volt Isten és az ember között. És most az a kérdésünk, hogy megváltozik ez valamikor. Ugye a bűneset óta az atyára vonatkozóan abszolút értelemben érvényes ez, hogy az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja, de Jézus Krisztus sem látta teljes isteni dicsőségében senki. Csak egy bizonyos közvetett módon. Ugye a legközelebbről látta őt Mózes, egy János apostol, akinek Pátmos szigetén megjelent, Pál apostolnak is, de egészen közvetlenül szemtől szembe érintkezés, még a megdicsült Jézus Krisztussal sem volt az apostolai vagy proféták, szent emberek részéről sem. Tehát az a kérdésünk, hogy lesz-e szemtől szembe kapcsolat újra Isten és ember között? Az is kérdés, hogy mindenki meglátja. Ha úgy rákérdeznénk keresztények sokasságára, hogy mindenki meglátja egyszer szemtől szembe Istent, Lehet, hogy sokan rögtön válaszolnák, hát igen, az üdvözültek, azok meglátják. De nem mindenki. Na, aki már itt tudja, az azt mondja, hogy mindenki meglátja. Hadd olvassam azt az igét, amely egészen félreérthetetlen. Jelenések könyve első fejezetének a 7. verse, ami kategórikusan mondja a következőt, tehát Jelenések könyve első fejezet 7. verse. Csak a legelső részét olvasom. Ímé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Minden ember benne van ebben? Eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Ha valaki azt gondolná, hogy ez csak azokra vonatkozik, akik megérik életben az ő eljövetelét, mindjárt rátszál fel a Biblia vers folytatása, mert azt mondja, még akik őt átszögezték is. Tehát még a múltban élt emberek is. Mindenki szemtől szembe meg fogja látni őt, kivétel nélkül. Na most az a kérdés, hogy mikor? Most megint, ha rákérdeznénk keresztények sokasságára, hogy mikor láthatja meg ember Isten színről színre, a legtöbben azonnal azt mondanák, hogy a halál után. Hát a halála után, ugye, főleg az üdvözültek, ők már ugye az Isten színelátását élvezik. Néha ugye így halljuk is temetéseken ezt a kifejezést. És itt most kell tennem egy pici kis kitérőt. Biztosan tudom, hogy utaltam erre már korábbi előadásokon, de most a témánkhoz annyira szorosan hozzátartozik, hogy megint meg kell ezt tennem. Tudnélik, hogy a múlt században a kereszténység körében, elsősorban a protestantizmus körében, de a római katolikus teológiában is egyértelműen nagy visszhangja volt ennek, és egy bizonyos mértékig elfogadásra is talált. Tudnélik, a Barth Károly nevű protestáns lelkész, aki a 20. század legnevesebb protestáns teológusa volt, Svájcban működött, meghirdette a kereszténység platoniatlanítását. Ugyanis azt mondta, hogy amikor a kereszténység találkozott az ókorban a görög-római műveltséggel, amit már nagyon áthatott ugye a platóni filozófia, meg már ugye a késői korban az új platonizmus, azt mondta, hogy beivódott a kereszténységbe, hogy az ember áll egy alacsonyabb rendű anyagi testből, és egy természettől fogva halhatatlan lélekből, és mikor az ember meghal, ez a ketté válik, és a halhatatlan lélek az vagy a mennybe jut, vagy ugye a katolikus tanítás szerint van még tisztítótűz, vagy pedig a kárhozatra, a pokolba jut, de az üdvözültek a halálok után rögtön színről színre, szemtől szembe látják Istent. Nos, azt mondta, kimondta egyértelműen Barth, hogy ennek a tanításnak nyoma nincs a Szentírásban, a Bibliában természettől fogva halhatatlan lélek nincs. Ugyanezt mondta a század egy másik neves teológusa, Oszkár Kuhlmann, és ez nagyon-nagyon széles körbe elterjedt. Nincs ma olyan képzett teológus, aki erről ne tudna. Ha valaki akár a katolikus biblikus teológiai szótárt kinyitja, a Karl Rahner által szerkesztett biblikus teológiai szótárt, abban is találja, hogy aki a lélek természetes halhatatlanságát vallja, az nem veszi komolyan a test-lélek egységét, amit a Biblia tanít, és sem a bűnről, sem a megváltásról szóló tanítását. De mégis megkérdezem, a keresztény tömegek tudnak erről? Hát megmondom, hogy miért nem. Ugyanúgy maradt minden. Amikor én teológiára jártam, a mi rendszeres teológiai tanárunk nekünk is nagyon világosan elmondta, a jegyzetünkben is ott volt félreérthetetlenül, hogy a Biblia csak egységes emberről tud, az egész ember meghal, és az egész ember támad föl, és természettől fogva halhatatlan lélek nincs. Ez idegen elemként a görög filozófiából és a pogány vallásosságból szűrődött be a kereszténységbe. De miután ezt nekünk gyönyörű szépen elmondta, a következőt tette hozzá. Azt mondta, ha azért ez most már évszázadokon át így rögzült, nem kell felforgatni a világot, azért ezután is lehet a temetéseken úgy prédikálni, ahogy eddig, de azt tudnotok kell, hogy ez a tudományos teológiai igazság. Hát ezzel a mondatával én nem tudtam egyet érteni, mert az a meggyőződésem, hogy ha valamit, ezt a keresztényeknek joguk van tudni, igaz? hogy a Biblia ténylegesen mit tanít az emberről, a halálról, a megváltásról. És sokakat említhetnék, van egy kedves református teológus barátom, ő nagyon lelkesen ismerte föl ezt a bibliai tanítást, és mondta, hogy annyira beleivódott ez még lelkészekbe is, hogy volt a korábbi barátai, miután elmondta, hogy ő ezt a Barti tanítást, ő ezzel egyetért, akkor nem köszöntek többet neki. Azt mondta, hogy annyira heves ellenkezést váltott ki. És mielőtt tovább mennénk, szeretnék én most csak néhány bibliai igét felolvasni. Azért olvasom fel ezeket a bibliai igéket, hogy lássuk azt, ami így a hagyományos keresztény gondolkodásban elterjed, azzal merőben ellentéteset mond a Biblia. Csak egy néhány verset olvasok, a 49. Zsoltárból olvasom a 19. és a 20. verset. Tehát a 49. Zsoltárból a 19-től 20. verset olvasom, amely így hangzik. Ha valaki élt, tehát 49. Zsoltár 19-20, ha valaki életében áldottnak vallja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal, mégis az ő atyáinak nemzetségéhez jut, akik soha nem látnak világosságot. Mindjárt láttuk, gondolom, így ravatalozónál ezt a feliratot, hogy örök világosság fényeskedjék néki. Lám, a Biblia pont a merőben az ellentetjét mondja, azt mondja, akik meghalnak, soha nem látnak világosságot. A Biblia azt mondja, alusznak, öntudatlan álomban alusznak, nem tudnak semmiről semmit egészen a feltámadásig. Hadd olvassak egy másik igét, a 115. Zsoltár 17. verse. Most csak a Zsoltárokból olvasom, ami ugye hát Izrael hitét legjobban kifejezi, illetve hát persze az Isten kinyilatkoztatása mindenek előtt. Így olvasom a 115. Zsoltárban a 17. verset. Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe. Ezt is hallottuk biztos, ugye, hogy már ott fenn dicséri az Urat. Ez is sokszor elhangzik. A Biblia azt mondja, hogy nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállanak a csendességbe. A 88. Zsoltárból is olvasok egy részletet. 88. Zsoltárból így olvasom. Azt fejezi ki, hogy nincsen semmi öntudatos tevékenység. Tehát nem dicsérik az Urat, de nem is beszélnek, nem is élnek öntudatos életet. Tehát ezért mondja, hogy alászállnak a csendességbe, ahol nincs semmiféle tevékenység, élet, nincs világosság sem. Ugye a prédikátor vagy könyve ezt így is mondja, hogy amit hatalmadban van cselekedni, azt cselekedjed ma, mert semmi okoskodás, tudomány, bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Így olvasom a 88. Zsoltárban a 11. verstől. Avagy a holtakkal teszel-e csodát? Felkelnek-e vajon az árnyak, hogy dicsérjenek téged? Beszélik-e a koporsóban a te kegyelmedet, hűségedet a pusztulás helyén? Megtudhatják-e a sötétségben a te csodáidat és igazságodat a feledékenység földjén? Ugye ez is nagyon egyértelmű. Nehogy valaki csüggesztőnek érezze ezt a tanítást, mert valójában ez egy nagyon megnyugtató tanítás. Azt érzékelteti velünk, hogy ha valaki Krisztus helyettes áldozatába vetett hittel rendezte a bűneit, az úgy alszik el a feltámadásban, ahogy Luther Márton nagyon szépen mondta, ő is nagyon világosan értette ezt. Azt mondta, hogy a halottak azok úgy élik át a halált, hogy még annyit se éreznek, mint a természetes alvásban, és mikor feltámadnak, úgy megy végbe rajtuk, hogy nem is tudják, hogy hol voltak. És azt mondta, úgy lesz a feltámadáskor, mintha csak egy nagyot aludtunk volna. Frissek és erősek leszünk. Ugye ilyen nagyon szépen fejezte ezt ki. És most én eztről a témáról nem szeretnék már többet mondani, csak egy Biblia verset olvasok majd, és két rövid idézetet szeretnék felolvasni. Az egyik egy magyar, ismert magyar református szerzőtől való Csia Lajos. A már nem él, ugye, de számos könyv fűződik a nevéhez, meg egy bibliafordítás is. Nos, tehát ő az utolsó napok című könyvében a következőket írja. Tehát ő is teljes egyetértéssel fogadta ezt, hogy vissza a Bibliához és a lélek halhatatlanságát felejtsük el, mert nem bibliai tanítás. Ezt írja. Maga az egyház sem maradt meg az apostolik Jézusvárás egyszerűségében, hanem a halált ellenségből barátnak tette meg. Nem Jézust várta már, hanem azt tanította, hogy a boldog halál szekerén megyünk mi ő hozzá. A halálnak megváltóvá való előléptetése mögött a pogány filozófia diadala rejtőzik, amely a bibliai felfogást félreszorította. Ugye azért mondja, hogy barátból, vagy ellenségből barátnak tette meg, mert így mondja Pál apostol, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. De hogyha a halál föloldja a testnek a bilincseiből, és a magasabb rendű szabad lélek pedig mindjárt Istennel találkozik az üdvösségben, akkor tulajdonképpen a halál barát, és a halál egy magasabb rendű létformához segít. Aztán így írja tovább. Ennek a pogány tévedésnek lett a következménye, hogy a keresztények a halál után kezdték várni a tökéletesebb életet, és ahogy ez a várakozás elhatalmasodott, úgy szorult ki a keresztények tudatából Jézus eljövetele, a hívők feltámadása, a feltámadásának a reménysége. Aztán azt írja, azon az üdvösségen, amely a középkori bölcselet szerint a halál után várt az emberre, annak az üdvösségnek, amely a középkori bölcselet szerint a halál után várt az emberre, már nem volt valóság színe. Miután nem vagyunk szellemek, a testetlen üdvösséget valószínűtlennek és árnyékéletnek látjuk, akár csak Platón idea világát. Az utolsó ítélet, amely a bibliai jövőből megmaradt, az emberek gondolatában oly messze húzódott vissza, hogy szintén a valóságát vesztette el. És ez a szó az utolsó ítéletkor körülbelül ezt jelentette már a soha napján. Ugye így foglalja össze, hogy milyen változást vitt véghez ennek a görög gondolkodásnak a behatolása a kereszténységbe. A másik szerző, akitől néhány sort olvasok, Puri de Roland, egy francia szerző, és a lélek halandóságáról ír, ugye ez szokatlan összetétel, a lélek halandóság, mindig a lélek halhatatlanságáról beszélünk, de hadd olvassam, hogy Puri de Roland mit ír. Ha a lelkünk természettől fogva halhatatlan, amelyet a halál nem érint, vagyis a halál nem a bűn zsoldja, akkor milyen megváltó az, aki bennünket egy csupán látszólagos haláltól ment meg, aki azt adja nekünk, amivel már úgyis rendelkezünk. Értjük ezt a mondatot? Akkor hol áll, Jézus megment a bűntől és haláltól, de hogyha így is úgyis a halhatatlan természettől fogva halhatatlan lélek, akkor milyen halhatatlanságot ajándékoz az embernek? És hogyha a halál csak látszólagos, mert az ember egy magasabb rendű létformában folytatja, akkor mit kell érteni azon, hogy a bűn zsoldja a halál, ugye? Olvasom tovább, azt írja, így a halál csupán szalmából való ellenség lesz, az ítélet tűze pedig csupán szalmatűz. Aztán így olvasom, aki Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben hisz, figyeljük csak meg, aki Istenben, az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben hisz, az az emberi lélek halandóságában hisz, és egyedül tőle várja a szabadulást, ami lelkünk számára nem kevésbé szükséges, mint testünk számára. Aztán azt írja, nem a halál tesz bennünket szabaddá, hanem a halál halála a feltámadás. Nem a halál biztosítja nekünk a Krisztussal való egyesülést, hanem Krisztus visszajövetele. Az örök beköltözéshez nem mozdulunk még előre, meg kell várnunk vele azt az időt, amíg a vőlegény eljön. Nagyon egyszerűen, de nagyon jól érthetően foglalja össze a dolgokat. És utoljára egyetlen Biblia verset olvasok, a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetéből a 6.-tól 8. verset. ahol Pál apostol leírja, hogy a mártír halál árnyékában hogyan tekintett ő előre, és azt mondhatom, hogy minden Krisztusban hívő ember az ilyen módon tekint a halálra, ahogyan Pál apostol itt ír róla is, és a halállal szembeni reménységre, a megváltás reménységére. A Timóteushoz írt második levélből olvasom, a 4. fejezetből a 6-tól 8. verset. Mert én immár megáldoztatom, tehát Timóteushoz írt második levél, 4. fejezet, 6. verstől. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ugye tudja, hogy Néró halálra ítéli, mártír halála közvetlen küszöbén van. És így folytatja. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, a ma napon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Megkérdezem, valamilyen félelmet kihal valaki ezekből a sorokból? Egy diadalmas, boldog reménységet, és miben áll? Azt mondja, eltétetett nekem, félre van téve az igazság koronája, és mikor fogja megadni? A ma napon, az igaz bíró, mert bírói felmentő ítéletképpen kell megkapnom. Tehát úgy kell megkapnom a bíró kezéből ezt a döntést, hogy visszakaphatom az örök élet jogát. És azt mondja, nem csak nekem adja meg, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez a kitérő elkerülhetetlen volt, hogy elmondjuk, hogy a Biblia szerint nem így nyerjük el, nem a halál nyomán nyerjük el az Isten színről színre látását. De akkor az a kérdés, hogy hogyan. És ha az írás azt mondja, hogy minden szem meglátja őt, melyik ember mikor és hogyan fogja meglátni őt. És most ezt a kis táblázatunkat vegyük elő. Előre mondom, hogy nem tudok mindent elmondani, ami rajta van. Remélem, hogy lesznek, akik türelmesen otthon kikeresgetik a Bibliából mindezeket a Biblia verseket, és jól átgondolják. Én ennek a kis vázlatnak csak a leglényegét fogom elmondani, hogy így egy összképben legyen előttünk, hogy ki, mikor és hogyan fogja szemtől szemben meglátni Istent. Ugye azt olvashatjuk ennek a kis táblázatnak a tetején, hogy az emberi történelem végkifejlete és Jézus visszajövetele, az események sorrendje. Ugye ezt sokszor tapasztalom, hogy a Biblia olvasó keresztények fejében is így kavarog, de ez a kis táblázat, és főleg, hogy a Biblia verseket mind elolvassuk, átgondoljuk, segít ezt az egészet tisztán látni. Tehát a Biblia szerint az emberi történelem végkifejletének, hogy így mondjam, a legelső felvonása az, hogy egyre súlyosbodó válság jelenségek tapasztalunk minden szempontból, amit a Biblia jelképesen szülési fájdalmaknak mond. Azt mondta Jézus, hogy hasonló lesz a Noé napjaihoz, a vízözön előtti világnak az elfajulásához, de hozzáfűz a Biblia egy kegyelmes ígéretet, hogy nem engedi, hogy ezek csak úgy elszabaduljanak, ahogy maguktól elszabadulnának, hanem az Isten az angyalainak parancsot ad, hogy ezeket fékezzék, lassítsák, azért, hogy még minden emberhez eljusson a Krisztus visszajövetel előtt egy utolsó kegyelmi lehetőség, egy kegyelmi üzenet. A második kis oszlopban azt olvassuk, hogy van egy esemény, aminek feltétlenül és mindenképpen meg kell történni Jézus eljövetele előtt. Ez ugye idézőjelbe lehetne tenni a késői eső, a végső nagy evangélium hirdetés. Ugye a Biblia a Szentlélek kiárasztását hasonlítja, mint ahogy a bőséges eső szakad le, és erről a végső nagy evangélium hirdetésről Jézus ezt mondta, csak a Máté 24:14-et idézem, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát ezt annyira hangsúlyosan mondja Jézus, hogy azt mondhatjuk, amíg ez nincs, addig a vég nincs itt. Ennek mindenképpen meg kell történni, mert Isten igazságossága kívánja így, hogy minden ember lehetőséget kapjon a felkészülésre, a döntésre, a választásra, a Krisztus evangéliuma mellett. Jelenések könyvében egy másik ige így mondja, hogy mintha az ég közepéről Isten angyala repülne, úgy fogják hallani az emberek, minden ágazat, hangsúlyozza, minden ágazat, nyelv és nép egy ilyen üzenetet, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Nézzük a harmadik oszlopunkat. A Biblia szerint miután ez az evangélium hirdetés megtörtént, és minden ember esélyt kapott a felkészülésre, a döntésre, akkor egy rövid időre Isten szabadon engedi ezeket a szeleket, mert kénytelen megmutatni, hogy hova vezet a bűn. Ha Isten közben nem lép le, akkor hova vezetne a bűnnek a tragédiája? Ezt nevezte Jézus nyomorúságos időnek. Ugye úgy mondta, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, amióta nép kezdett lenni, és azt mondta, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem menekülhetne meg. De vigasztalóan hozzátette, a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Jelenések könyve ugyanezt az időszakot, ezt a nyomorúságos időt a hét utolsó csapás idejének nevezi, talán így inkább ismerős találkoztunk vele. És ezt a veszedelmes, borzasztó időt rövidíti le Krisztus a maga szabadító megjelenésével. Tehát ezt most is szeretném aláhúzni, hogy a Biblia szerint Krisztus nem egy aranykorszaknak a csúcspontján fog megjelenni, nem egy megtért világba fog eljönni, hanem egy félelmetes nyomorúság közepén szabadítónak. Máté evangéliuma itt látjuk 24-29-30, ott Jézus azt mondja, mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után a nap nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, az egek erősségei megrendülnek, és meglátjátok az emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Tehát itt már nincs semmi közbevetve történés, mindjárt a napok nyomorúságai után Jézus Krisztus érkezik szabadítóul. És Jézus megjelenésével egyidejűleg bekövetkezik az első feltámadás. Hogy szól erről az írás? Azt olvassuk a Korintusi első levél 15. fejezetében, hogy mindenki a maga rendje szerint támad fel, az első zsenge Krisztus, azután, akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor. A Tesszalonikai levél ezt mondja, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Ez az bizonyos első feltámadás. Jézus egy másik névvel is nevezte, ezt mindenkinek különösképpen a figyelmébe ajánlom, János evangéliuma 5., ez talán nincs rajta a táblázaton, János evangéliuma 5. fejezetében a 28. és 29. vers. Jézus ezt mondta, tehát János evangéliuma 5. fejezet, 28-29. vers. Eljön az óra, amikor mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, és akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Elég világosan elkülönít Jézus két feltámadást? Akik a jót cselekedték, kijönnek az élet feltámadására, vagyis örök életre támadnak föl egy magasabb rendű, újjáteremtett testben, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ugyanezt a gyenge, erőtlen testet veszik vissza, csak azért, hogy az ítéletükkel szembesüljenek, és azt elvegyék. Ja, ez is olyan dolog, hogyha megkérdeznék 100 keresztényt, azt hisz, a feltámadás fel legtöbb, azt mondja, egy feltámadás van. Ugye? És pedig milyen világosan mondja a Biblia, hogy van első feltámadás, van egy későbbi feltámadás, és Jézus azt mondja, van az élet feltámadása, és van a kárhozat feltámadása. És a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy Jézus eljövetelekor csak azok támadnak föl, akik meghaltak voltak Krisztusban, csak az élet feltámadására kerül sor. Ugyanakkor azt is mondja az írás, hogy akik életben érik meg Krisztus eljövetelét, és akik közülük elfogadták a Krisztus evangéliumát, és akiket Isten megóvott a nyomorúság idején, azokban egy szempillantás alatt, így mondja Pál, egy szempillantás alatt átváltoznak, e romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó test halhatatlanságba. Vagyis az a változás, amely az élet feltámadásában részesülőkön a feltámadással megy végbe, az rajtuk halál megismerése nélkül egy szempillantás alatt ez az átváltozás megtörténik. Ugye, ha Isten abszolút teremtő, ha kezdetben is a semmiből tudott teremteni, akkor ugyanezt meg tudja tenni a feltámadáskor is. Ezért tragikus az, hogy sokan keresztények ugye teista evolúciótant vallanak, úgy gondolják, hogy Isten az evolúció folyamata által teremtett, mert ha Istent nem egy olyan abszolút teremtőnek ismerjük meg, akinek minden lehetséges, akkor az ember hogy higgyen a feltámadásban? De ha az Isten kezdetben is szólt és meglett, parancsolt és előállott, akkor neki semmi problémát nem jelent egy szempillantás alatt átváltoztatni, újjáteremteni, újjáteremtett testben feltámasztani. Nos, ekkor van az üdvözülőknek a találkozása Istennel, hogy megpillantják őt színről színre. A Tesszalonikai első levél 4. fejezetéből hadd olvassam el szó szerint a 14. verstől, hogy mit ír. Tehát Tesszalonikai első levél 4. fejezetéből olvasom a 14. verstől. Tesszalonikai első levél 4. fejezetében így olvasom a 14. versben. Verstől. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen Isten is előhozza azokat, akik elaludtak, látjuk itt is az elaludtak van, akik elaludtak a Jézus által ő vele együtt. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és most figyeljünk, feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Megkérdezem, meglátják szemtől szembe Krisztust? Sőt, nem csak, hogy meglátják, hanem Krisztus magával viszi őket a mennybe. Ezt Jézus így mondta a búcsú beszédeiben tanítványainak, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Elmegyek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megvoltam volna néktek. Tehát Jézus ezt az egész megváltott sereget, a feltámadottakat és az elváltozottakat magával viszi a mennybe. És a mennyben lesz egy érdekes esemény, amiről a Biblia így beszél, hogy a bárány menyegzői vacsorája. Ugye ezt a hasonlatot használja Krisztus és a megváltott népe találkozására, hogy olyan, mint mikor a vőlegény magához veszi a mennyasszonyát, és ott van a barátaival együtt ünneplik ezt a boldog eseményt, és én ezen nagyon sokszor elgondolkoztam, hogy miféle ünnep lesz ez a mennyben. Egy pillanatra olvassuk el Jelenések könyve 19. fejezetéből a 6-tól 8. verset. Tehát Jelenések könyve 19. fejezetéből olvasom a 6-tól 8. verset. János apostol szózatokat hallott ugye a prófétai látomásában a mennyből, amelyek ezt mondták. Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk néki dicsőséget, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És a 9. versre különösképpen szeretném a figyelmet felhívni, és mondanékem, írd meg! Boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Engem mindig ez hat meg, hogy mikor János apostol egy kis bepillantást nyerhetett ebbe az örömbe, és hallotta a kijelentést, hogy lesz majd a bárány menyegzői vacsorája a mennyben, mert gondolom mindenki sejti, hogy nem evésivás ennek a lényege, hanem biztos valami csodálatos ünnepet tudnak előkészíteni és szervezni a mennyben. Néha, hogy az ember kicsit elengedi a fantáziáját, ugye ott végtelen idő van, talán bemutatják a megváltottakat, mint talán beszélnek a tapasztalataikról, ki tudja, egy kimondhatatlan öröm, ugye, így mondja. És utána ez hat meg, hogy kétszer is nyomatékkal mondja, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Aztán megint kapja az utasítást. Mondtanékem, ugye, hogy ezt is írja meg, ezek az Istennek igaz beszédei. Ugye a Jóisten ismer bennünket, és ugye mi hajlamosak vagyunk ezt egy ilyen ködös mitosznak felfogni, és a Jóisten még ilyen nyomatékot tett hozzá, hogy mindez nem álom, mindez nem mese. Írd meg az embereknek, győzd meg őket, boldogok, akik a bárány menyegzői vacsorájára hivatalosak, és ezek az Istennek igaz beszédei. Na, de nézzük a következő oszlopot. Ugye most már láttuk, hogy nem a halál után, de Jézus visszajövetelekor, azok, akik üdvözülnek, valóban meglátják Krisztus színről színre, és együtt ünnepelnek vele az atyával, az angyalokkal. Ugye azt mondja Jézus az én atyámnak házában, a mennyben, a megváltásnak, a célba érkezését, a boldog ünnepet. És nézzük utána a következő oszlopsorunkat. Ott a Biblia beszél ezután egy 1000 esztendős időszakról. Nagyon sok találgatás volt az egyház történelme, és nagyon sok furcsa elmélet látott napvilágot. Egyedül Jelenések könyve 20. fejezete beszél erről az 1000 esztendős időszakról. Úgy is szokták emlegetni, hogy a millennium. És alapvetően kétféle nézet van. Egyesek azt vallják, hogy ez az 1000 éves időszak itt lesz a Földön, és Krisztus majd csak ennek a végén jön el. Akik ezt vallják, úgy gondolják, hogy lesz egy aranykorszak, megtér a világ, és Jézus akkor jön el. De az előbb láttuk, hogy Jézus azt mondta, hogy ő egy válságnak a mélypontján szabadítól fog megjönni. És a Biblia egyértelműen azt mondja, hogy Jézus eljövetele után van az 1000 esztendős időszak. Bárki ellenőrizze a Jelenések könyvében, a 19. végén olvassuk, hogy Jézus megjelenik az ég felhőiben, és a 20. fejezet szól, ugye, az 1000 éves időszakról. Ugye egy jelképesen mondja a Biblia azt, hogy ez alatt az idő alatt Sátán megkötöztetik. Ugye ezt úgy kell értenünk, hogy nincs mit csinálnia. A tehetetlenség láncaival kötöztetik meg, mert láttuk azt, hogy a megváltottakat Krisztus magával vitte a mennyben, a feltámadott, elváltozott embereket, és így mondja az írás Jelenések 25. A többi halottak pedig meg nem elevenednek, míg betelik az 1000 esztendő. Akkor kérdezem, mennyi különbség van a két feltámadás között, az élet feltámadása és a kárhozat feltámadása között, avagy az első és a második feltámadás között? Mennyi az időbeli különbség a Biblia szerint? 1000 év. Közben van ez az egész milleniumi időszak. De gondolom, akkor most az érdekel bennünket, hogy mi történik az 1000 év alatt? Miért van itt egy ilyen hosszú idő közben? Nos, a Biblia mond egy alapvető kijelentést. Azt mondja a Jelenések könyve 20. fejezetének a 4. versében, hogy a megváltottak Krisztussal vannak a mennyben, és adatik nékik ítélettétel. Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben azt írja, amit itt találjuk ugye az ígét, a 6. fejezetben, hogy a szentek a világot ítélik meg, és angyalokat fognak megítélni. De ezt a megítélést ne úgy képzeljük el, hogy ők rónak ki bárkire valami büntetést, mert a Biblia határozottan mondja, hogy még az atya se ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúra, Krisztusra bízta. Tehát a bíró az Krisztus lesz. De hogy adatik nekik ítélettétel, az azt jelenti, hogy Isten belevonja őket az ítélete indoklásaiba. Mondjam azt, hogy olyanok lesznek, mint a bírósági ülnökök, vagy mit mondjak, hogy ők is hatalmasat tanulnak ebből. Úgy mondja Jelenések könyve 15. fejezetében, hogy Isten ítéletei nyilvánvalókká lesznek előttük. Nyilvánvalóvá lesz előttük, hogy Isten mit, hogyan és miért döntött. Nekem mindig az jut eszembe, hogy a megváltottak miután Krisztus magával viszi őket a mennybe, egy 1000 éves iskolába járnak. Akkor, ahol végig tekintik az egész földi történelmet, a jó és a gonosz küzdelmét, és ugye miközben folyik az ítéletnek a második nagy vizsgálati szakasza azok között, akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának, gondoljuk meg, hogy én csak úgy tudom elképzelni, hogy ez az egész földi történelem áttekintése minden részletével, és az ő életük szorosan összefonódik ezeknek az életével. Én azt hiszem, hogy megváltottak, itt fogják a saját életük tanulságait is megérteni, hogy Isten hányszor mentett meg, hogy az ember mennyi hibát követett el, az Isten mégis kegyelmes volt. És amiről azt hittük, hogy az Isten elfeledkezett rólunk, vagy nem könyörült rajtunk, az a valóságban javunkra vált. Tehát ez egy óriási tanulás lesz, ez az 1000 év. És olyan csodálatos arra gondolni, hogy a megváltottak, mint egy felnőnek egymáshoz, és megtanulják érteni, becsülni Istent. Ugye azt mondja a Jelenések könyve 15. fejezetében, hogy önkéntelenül is ezt fogják kiáltani. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten, igazságosak és igazak a te ítéleteid, ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy azon a napon már nem kérdeztek engem semmiről sem. Olyan jó ezt olvasni, nem? Tehát, mintha azt mondaná, itt aztán minden kérdés megoldódik, itt elfogynak a kérdések, minden világos lesz. Azt is mondja Pál a Korintusi első levél 13. fejezetében, a szeretet himnusza végén, hogy a mostani ismeretünk Istenről csak olyan, mint a gyermek tudása a felnőtt tudásához képest, de ott azt mondja, a rész szerint való, a töredékes ismeretet felváltja a teljesség. És a leghatalmasabb mondata az, úgy fogjuk Istent ismerni, ahogy most ő ismer minket. Nem szép és nem bátorító? Nagyon. És mi történik ezután? Azt olvassuk, hogy az 1000 esztendő végén Jézus és a megváltottak visszatérnek a földre. Erről ír János apostol a 20. 21. fejezetben, hogy látja a mennyei Jeruzsálemet, amelyben ott van az Isten népe, ezért is nevezi a bárány feleségének, hogy leszáll a földre, és azt olvassuk az írásban, hogy ekkor eloldatik Sátán az ő fogságából. Mivel oldatik el? Ugye, mert azt olvastuk, hogy a többi halottak nem elevenednek meg, míg betelik az 1000 esztendő. Ebben benne van az, hogy az 1000 esztendő végén megelevenednek. Tehát Sátánnak újra van kit elhitetni, van tevékenységi köre. De a Biblia azt érzékelteti velünk, hogy ez csak egy nagyon rövid idő. És a megváltottak biztonságban vannak az új Jeruzsálemben Krisztussal együtt, és Isten megengedi, hogy Sátán még egyszer elhitesse ezeket a feltámadottakat, és megpróbálja a, így mondja a Biblia, a szent várost megtámadni általuk, és visszaszerezni a föld feletti uralmat. De azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten még kibontakozni se engedi már ezt a Gog-Magog háborúját, így is nevezi. Ugye innét vette Ady Edre is a Gog-Magog háborúját, illetve eredetileg ez Ezékiel könyvében szerepel az Ószövetségben, hanem így mondja, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá, hálókat hullat rájuk, ilyen kifejezéseket használ, de mielőtt az ítéletüket elvennék, azt mondja az írás, hogy minnyájuknak fel kell sorakozni az Isten ítélő széke előtt. De ez egy egészen más találkozás Istennel, mint ahogy a megváltottak találkoznak boldog örömmel és kimondhatatlan beteljesüléssel. Hadd olvassam Jelenések könyve 20. fejezetéből, hogy ők hogy fogják ezt átélni. Tehát a kárhozottak, vagy akik nem engedelmeskedtek a Krisztus evangéliumának, ők is szemtől szembe találkoznak Istennel, de 1000 évvel később, mint az első feltámadásban feltámadottak, és akik akkor elváltoznak, és az ő számukra nem olyan örömteljes lesz ez a szemtől szembe találkozás. Így olvasom a 20. fejezet 11. versétől, és láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt. és könyvek nyittattak meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életkönyve, és megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak. És a halál és a pokol, helyesebb lenne így fordítani, a sír. A sír is kiadta a halottakat, akik ő náluk voltak. És megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. Azt látjuk tehát, hogy ez egy félelmetes szembesülés. Megnyílnak a könyvek, találkoznak az összes cselekedeteikkel, kimondott szavaikkal, és mit olvasunk ki abból, hogy nekik Isten olyan, mint akinek a tekintetétől eltűnik az ég és a föld. Tehát nekik félelmetes ez a találkozás. És amikor azt mondja, a tenger is kiadja a halottakat, és mindenki adja a halottakat, az azt érzékeltető, hogy elmenekülnek ezelől, de nem lehet. Itt kicsinyek, nagyok, mindenki felsorakozik az ítélőszék előtt. És ugye tudjuk, sokszor halljuk azt, hogy sokszor még a kemény bűnözők is összeroppannak az ítélethirdetésnél. Mert mikor ugye olvassák hosszan a lajstromot is, és indokolják az ítélet igazságosságát, ez egy borzalmas szembesülés. És itt érthetjük meg, hogy milyen kegyelemben részesülnek a megváltottak. Ő értük, Krisztus meghalt, Krisztus közben járt értük, és nekik soha se kell vádlottként állni az Isten ítélőszék előtt. A Krisztussal már csak úgy találkoznak, hogy elnyerik a boldog örök életet. Ezt nem is lehet fölfogni. Tehát a Krisztusban olyan bocsánatot lehet nyerni Krisztus által, hogy soha emlékezés nem lesz. Így mondja Ezékiel könyve, semmi gonoszságukról emlékezés nem lesz. Hát ennél nagyobb kegyelmet Isten számukra nem adhat. És ezután már van még egy vonal, de ezzel már nem foglalkozunk, mert ez a következő alkalom témája, hogy mi lesz ezután. Ennek ez lesz a címe az utolsó előadásunknak, hogy Isten és az ember együtt lakozása. Mert a bibliai történet nem ér véget azzal, hogy minden szem meglátja őt, hanem végül még arról is szól, hogy hogyan áll helyre az örök együtt lakozás Isten és a megváltott emberek között. Tehát itt lesz szó majd arról, hogy örök élet, hogy újjáteremtett föld, hogy valóban ez olyan kicsit visszás dolog, ahogy sok ember gondolja, hogy ajd, esetleg unalmas lesz. És hogy is lehet ezt egyáltalán elképzelni. Ez lesz a következő alkalmunk témája, hogy összegezzük, hogy mit mond a Biblia erről, és azt hiszem, mindjárt látni fogjuk, hogy ez nagyon felszabadító és nagyon vonzó, amit az írás erről mond. Én ezzel be is fejeztem a mai előadásunkat. Remélem, ezt a kis táblázatot eltesszük, és aki otthon alaposan átolvassa, mindenki ellenőrizheti, hogy így vannak ezek a dolgok, ahogy elmondtuk, akkor segítségünkre lesz, hogy legyen egy áttekintésünk erről az egészről. Bocsánat, végül majdnem elfelejtettem, hogy még egy utolsó gondolattal akartam lezárni a mai alkalmunkat, és ezt most még kiegészítősül elmondom. Pascal gondolataiban van egy olyan szakasz, ami engem mindig nagyon megragadott és elgondolkoztatott. A következőt írja. Azt írja, köztünk és az örökké valóság között, most én hadd mondjam így, Isten szemtől szembe látása között, csak az élet van, a legbizonytalanabb dolog a világon. Még egyszer elmondom. Köztünk és az örökké valóság között, avagy köztünk és Isten színről színre látása között, csak az élet van, a legbizonytalanabb dolog a világon. Ugye olyan mellybevágó? Miért? Mert ha igaz az, pedig a Biblia határozottan ezt mondja, hogy mikor az ember meghal, az olyan, mint egy mély alvás, azt se tudja, hol van, és a következő öntudatos pillanata az, hogy felébred vagy az első, vagy a második feltámadásban. Vagy még egy lehetőség, hogy élve éri meg Jézus megjelenését, de akkor is mindenképpen csak az élet van a kettő között. Egyikünk se tudja, hogy meddig élünk, meddig tart az életünk, vagy mikor jön el Jézus. Tehát mindenképpen aközött, hogy Isten, a mostani állapotunk is aközött, hogy Isten szemtől szembe meglátjuk, csak a hátralévő életünk van, ami a legbizonytalanabb dolog a világon. Akkor komoly dolog arra készülni, hogy Istent meglátjuk szemtől szembe. Akkor lehet bárkinek közönyös az, hogy Isten van, vagy nincs, vagy Isten kicsoda, vagy mi kell ahhoz, hogy megállhassunk előtte? Úgyhogy ez nagyon-nagyon elgondolkoztató. Ne felejtsük el az ígét, az ige azt mondja, minden szem meglátja őt. Még akik átszegezték is. Ők sem kerülik el a szemtől szembe találkozást. Volna-e valakinek kérdése vagy hozzászólása?